vörösök és fehérek. Délben lovasfutár érkezett Golubovtól, levelet hozott. A cakkosan kitépett tábori füzetlapon lendületesen firkantott betűk táncoltak. A Doni Forradalmi Bizottság nevében megparancsolom, hogy a maga parancsnoksága alá beosztott századokkal hagyja el állásait, és gyors ütemben induljon az ellenség jobb szárnyának átkarolására, annak a szakasznak az irányában, amelyiket innét is lehet látni. Kicsit balra a szélmalomtól, végig a száraz érben. A csapat mozdulatát, néhány kisilabizálhatatlan szó, leplezze. Akkor rohamozza meg a jobb szárnyat, ha mi döntő támadásra indulunk. Golubov. Grigori hátra vonta, lóra ültette a két századot, és elindult visszafelé. Mindent elkövetett, hogy az ellenség ne vegye észre vonulásuk irányát. 20 versztás varga betűt csináltak. A lovak elelestek a mély hóban. A száraz ér, amelyikben átkarolásra indultak, színültig tele volt hóval. Helyenként hasaig ért a lovaknak. Grigori a felfelmorajló ágyúdörgésre fülelt, izgatottan nézett órájára, amelyet egy Romániában elesett német tisztkarjáról csatolt le. Félt, hogy elkésik. Iránytűjén mindig ellenőrizte az irányt, és mégis valamivel nagyobbat került bal felé a kelleténél. Az ér egyik széles ágában kikapaszkodtak a síkmezőre. A lovakról izzadság párája felhőzött, lágyékukat a hidegben is tajték verte ki. Grigori lórólt vezényelt, és elsőnek ugrott fel egy halomra. A lovak a száraz érben maradtak a lovászokkal. Grigori nyomában a kozákok is felkapaszkodtak a lejtőn. Grigori visszanézett. Maga mögött látott több mint egy század lóról leszállt a havas lejtőn ritkásan szétszóródott harcost, és sokkal erősebbnek, biztosabbnak érezte magát. Csatában mindig vasmarokkal hatalmába kerítette őt is, mint mindenkit, a csorda ösztön. Egyetlen pillantással áttekintette a helyzetet, és megállapította, hogy mivel a nehéz utat kihagyta a számításból, legalább fél órát késett. Golubov merész stratégiai sakkhúzással szinte teljesen elvágta a csernyecovisták visszavonulási útját. Két oldalt hátvédeket állított fel, ő maga pedig frontális rohamot indított a félig bekerített ellenség ellen. Dörögtek az ütegek sortüzei. Ropogtak a puskalövések, mintha vasfazékban sörétet rázogatnának. A csernyecovisták zilált láncai srapnel tűz alatt álltak. A lövedékek sűrűn egymás mellett csapódtak be. Grigori a maga századaival oldalról indult rohamra. Eleinte úgy nyomultak előre, mint hadgyakorlaton. Nemigen vetették hasra magukat. De egy ügyes csernyecovista, aki Maximkával dolgozott, olyan betyárosan végigsepert a láncon, hogy a kozákok most már örömest hasaltak le, miután hármukat kilőtték a sorból. Délután 3 óra felé megsimította Grigorit egy golyób is. A nikkelburokba bújtatott áthevült ólomdarab térden felül fúrta át, és perzselte meg a combhúst. Grigori a heves, forró ütés és a vérveszteség okozta ismerős, émelygős érzést fogcsikorgatva próbálta elfojtani. A combfájást csak még fokozta, hogy a golyó nem jött ki. Már nagyon bágyattan szállt, amikor Grigoriba ütközött, és a köpenyt, a nadrágposztót, a comb bőrét átfúrva lustán hevert el az izomkötekben. A heves, lüktető hasogatás akadályozta Grigorit a mozgásban. Fektében eszébe jutott a 12. ezred támadása az erdélyi hegyek közt Romániában, amikor megsebesült a karja. Szeme előtt minden részletében megelevenedett az a roham. Látta Csimbókost, Miska Kosevoj dütorzította arcát, Jemeljan Grosevet, aki a sebesült hadnagyot cipelve szaladt lefelé a hegyről. A 200. parancsnokságát Pavel Jubiskin tiszt, Grigori helyettese vette át. Parancsára két kozák a lovászokhoz támogatta Grigorit. Kösse be azt a sebet, tanácsolták részvéttel a kozákok, mikor lóra ültették Grigorit. Van kötszer? Grigori már a nyerekben ült, de meggondolta magát, lemászott és letolt a nadrágját. Az izzadt hátát és lábát borzongató hideg miatt fancsali arccal septében kötözte be a pörzsölt szélű véres sebet, amelyet mintha zsebkéssel hasítottak volna. Legénye kíséretében ugyanazon a kerülő úton lovagolt vissza az ellentámadás kiinduló pontjára. Elnézegette a hóban a paták nyomának sűrű vetését, az ismerős vonulatú száraz eret, amelyben néhány órával ezelőtt századait vezette. Elálmosodott, és már valahogy nagyon távolinak és feleslegesnek tetszett, ami a halmon történt. távolban szétforgácsolt kozákcsoportok látszottak. Grigori odalovagolt az elsőhöz, és Golubovot pillantotta meg. Golubov hanyagul ült a nyerekben. Megsárgult, karaküllel szegélyezett ködmöne nyitva libegett rajta, kucsmáját félrecsapta. Homlokán veríték harmatja. Derék legény vagy, Meljeov! Kiáltotta reketten, és megpedrette öklelésre álló őrmesteres bajuszát. Csak nem sebesültél meg? Na, hogy a fene egye meg. A csont épp? Meg se várta a feleletet, bágyat mosollyal folytatta. Tönkrevertük őket, ízekre téptük őket, úgy szétaprítottuk a tiszti osztagot, hogy az Isten se szedi össze többet. Jól elnáspángoltuk őket. Grigori cigarettát kért. Az egész mezőt kozákok és vörösgárdisták árasztották el. A messze elől feketélő tömegből lóhátas kozák nyargalt vissza. 40 embert elfogtunk, Golubov! Kiáltotta már messziről. 40 tisztet, és magát Csernyecovot is! Hazudsz! Fordult felé a nyerekben ijedten Golubov, és magas keselylábú lovát irgalmatlanul korbácsolva elvágtatott. Grigori várt. Aztán ő is utána nyargalt. A foglyul ejtett tisztek sűrű tömegét szoros gyűrűbe fogva a 44. ezrednek és a 27. ezred egyik századának összesen 30 kozákja kísérte. Legelől Csernyecov ment. Míg üldözői elől menekült, ledobta ködmönét, és most csak egy könnyű kis bőrkabátban haladt. Bal válláról leszakadt a válpánt. Bal szeme alatt friss horzsolás vérzett. Gyorsan szedte a lábát, de nem tévesztette el a lépést. A félrecsapott kucsma hanyag legényes külsőt adott gazdájának. Rózsaszínű arcán a félelem árnyékát sem lehetett látni. Úgy látszik, már néhány napja nem beretválkozott, mert szőke szőr aranylott orcáján és állán. Csernyecov szigorú, gyors tekintettel mérte végig a feléje vágtató kozákokat. A szemöldöke közt húzódó ráncban keserű gyűlölet árnyéka bújt meg. Menet közben meggyújtott egy szárgyufát, és a kemény vágású, rózsás ajka szögletébe szorított cigarettához tartotta. A tisztek javarésze fiatal ember volt. Némelyikük fején deresedett már a haj. Az egyik, akinek megsebesült a lába, kissé hátra maradt. Egy nagyfejű, alacsony, ragyás kozákocska hátba taszigálta a puskatussal. Csak nem Csernyecov mellett lépkedett egy magas deli kapitány. Jogva haladt két másik, egy zászlós, meg egy hadnagy. Sült a lába, kissé hátra maradt. Egy nagyfejű, alacsony, ragyás kozákocska hátba taszigálta a puskatussal. Csak nem Csernyecov mellett lépkedett egy magas deli kapitány. Oldalán mosolyogva haladt két másik, egy zászlós, meg egy hadnagy. Mögöttük hajadon főt ment egy széles vállú, göndör junker. Az egyik tiszten panyókára vetett katonaköpeny, rendkívül erősen rávarrott tiszti válpánttal. A következőnek megint nem volt sapkája, csak vörös tiszti csukjáját húzta nőiesen szép fekete szemére. A szél vállára sodorta a csukja lelógó csücskét. Golubov hátul lovagolt. Kissé hátra maradt, és onnan kiabálta a kozákok után. Ide hallgassatok! A foglyok épségéért a forradalom szigorú törvényei szerint feleltek. Sértetlenül kísérjétek be őket a törzshöz. Oda hívta az egyik lovas kozákot, és a nyerekben ülve septiben megfirkantott egy levelet. Összehajtogatta, és odaadta a kozáknak. Nyargaj, add át ezt a levelet Potyelkovnak! Aztán Grigorihoz fordult. Te is oda lovagolsz, Meljehov? Az igenlő válasz után Golubov Grigori mellé rúgtatott. Mondd meg Potyelkovnak, hogy Csernyecovot magamhoz veszem az én felelősségemre, megértetted? Na, így mondd meg neki, eredj! Grigori a foglyok tömegét megelőzve vágtatott a törzshöz, amely egy falu közelében a mezőn állomásozott. Potyelkov egy jégkérges kerekű széles ukrán szekér mellett állt, amelyen zöld húzatba burkolt géppuska volt. Csizmájuk sarkát összeveregetve ott topogtak a törzsbeliek, futárok, néhány tiszt és ordonánc. Minájev csak az imént tért vissza Potyelkovval a csatárláncból. A bakon üldögélt és csámcsogva evett, ropogtatva harapta a keményre fagyott fehér kenyeret. Grigori félrébb lovagolt és odahívta Potyelkovot. Mindjárt ide kísérik a foglyokat. Olvastad Golubov levelét? Potyakov nagy erővel suhintott egyet korbácsával. Mélyen lesütötte szemét, arcába tódult a vér. Köpök Golubovra! Kiáltotta. Nem is olyan sokat akar. Adjuk ki neki Csernyecovot, ezt a rablót, ezt az ellenforradalmát. Nem adom! Agyonlőni mindegyiket egytől egyig, és kész! Golubov azt mondta, hogy jót áll érte. Akkor sem adom, megmondtam! Jobb lesz, ha befogod a szád, megértetted? Kivel beszélsz? Na hát, ezt a tiszti manérnek hagyd a fenébe. A forradalmi bizottság fog ítélkezni, nem holmi. Grigori Potyakov felé indította lovát, sebéről megfeledkezve ugrott le a nyerekből, de rögtön lekaszálta a fájdalom, és hanyatt esett. Sebéből perzselően budjant fel a vér. Segítség nélkül tápászkodott fel, valahogy odatámogott a szekérhez, és oldalával a hátsó rugónak dőlt. Megérkeztek a foglyok. A gyalogos kísérők egy része elvegyült a küldöncökkel, meg a törzs védelmére beosztott kozákokkal. A kozákok még nem hűltek le a csata óta. Tüzesen és ádázul villogott a szemük. A harc részleteiről és kimeneteléről váltottak egy-két szót. Potyakov a beomlott havon súlyos léptekkel ment oda a foglyokhoz. A legelől álló Csernyecov megvetően hunyorgott rá elszánt nézésű kék szemével. Kényelmesen előretett bal lábát rázogatva préselte össze felső fogsorának fehér patkójával beszívott rózsaszínű ajkát. Potyakov szemtől szembe állt vele. Egész testében remegett. Merev nézésű szeme az összetiport havon futkosott, aztán fölvillant, és találkozott Csernyecov bátor, megvető tekintetével. A gyűlölet roppant súlya nehezedett erre a tekintetre, míg le nem törte. Hurokra kerültél, gazember, mondta Potyakov bugyborékoló mély hangon, és hátralépett. Orcáját ferde, sötét mosoly szelte át, mint erős szabjacsapás. Elárultad a kozákságot, aljas gaz áruló, sziszegte Csernyecov összeszorított fogán keresztül. Potyakov rántott egyet a fején, mintha pofon elől akarna elkapni. Fekete folt támadt a pofacsontján. Nyitott szájjal szakadozottan szívta be a levegőt. Az ezután következő esemény elképesztő gyorsasággal zajlott le. Az elsápadt Csernyecov fogcsikorgatva szorította mellére a kezét, és egész testével előredülve támadt Potyakovra. Görcsösen összehúzódó ajkáról kacskaringós káromkodással vegyes érthetetlen szavak pattogtak. Hogy mit mondott, az csak a lassan hátráló Potyakov értette. Lesz még a kutyára dér, tudod? Csattant fel élesen Csernyecov hangja. Ezeket a szavakat meghallották a fogolytisztek is, a fedezet is, a törzsbeliek is. Na-na-na, hörögte Potyakov, mint aki fuldoklik és kardja markolatához kapott. Hirtelen csend támadt. Tisztán hallhatóan csikorgott a hó a Potyakovhoz rohanó Minájev, Krivoslikov és még néhány más ember csizmája alatt. De Potyakov megelőzte őket. Egész testével jobbra fordult, hirtelen meghajolva kirántotta kardját hüvelyéből, előre rendült, mint a vívó, és iszonyú erővel sújtott Csernyecov fejére. Grigori látta, amint Csernyecov megrándult. Feje fölé kapta bal kezét, és sikerült is eltakarnia magát a karcsapás elől. Látta, hogy a kettésszel csukló éles szögben hanyatlott alá, és a kard hangtalanul sújtott le Csernyecov hátravetett fejére. Először csak a kucsmája pottyant le. Azután, mint a szárderékban kettévágott kalász, lassan hanyatlott le Csernyecov is. Furcsán ferdére torzult a szája, és kínjában behunyta, ráncosra húzta szemét, mintha villámlanék. Potyelkov még egyet vágott rá, mikor már a földön fetrengett. Nehézkes, öreges járással botorkált arrább. Mentében törölgette a vértől bíborvörös, homorú kardvájatot. Beleütközött a szekérbe. Hirtelen megfordult, és fuldokló, vonító hangon kiáltotta a fedezetnek. Aprítsd az anyjok keservét, mindegy szálig! Lázas sietséggel dördült el a sortűz. A tisztek egymásba ütközve rohantak, ki merre látott. A szép, nőies szemű hadnagy mindkét kezével vörös tiszti csukjás fejéhez kapott, és menekülni próbált. A golyó magasra ugrasztotta, mintha sorompón akarná keresztül vetni magát. Elesett, és fel sem tápászkodott többé. A magas, daliás kapitányt ketté hasították. A szabja pengéje után kapott. Kettészel tenyeréből köpenye ujjára csurgott a vér. Jaj veszékelt, mint a gyermek. Előbb térdre, majd gerincre zuhant, és kétségbe esetten hempergette fejét a havon. Arcából csak a véráztatta szem, meg a szűnni nem akaró ordításra tátott fekete száj látszott. A felröppenő kardok keresztül kasul kaszabolták arcát, fekete száját, de ő még mindig ordítozott a borzalomtól és a fájdalomtól vonítássá vékonyult hangján. Egy szétvetett lábbal föléje álló, leszakadt pántú köpenyt viselő kozák revolverlövéssel végzett vele. A göndör Junker kis hián keresztül tört a láncon, de egy testőr utolérte, és tarkójára mért csapással leterítette. Ugyanez a testőr golyót eresztett annak a hadnagynak a lapockája közé, aki a szélben kétfelé repkedő köpenyében próbált menekülni. A hadnagy lezöttyent, és addig karmolázta a mellét, míg meg nem halt. Az őszhajú törzskapitányt egy áltó helyében vágták agyon. Haláltusájában még gödröt rugdalt a hóba, és még tovább is rugdosott volna, mint tüzesvérű csikó a nyári jászolnál, de a kozákok megsajnálták, és végeztek vele. Grigori, mihelyt megkezdődött a vérfürdő, már az első pillanatban eltépte magát a szekér mellől. Egy perce sem vette le fátyolos, zavaros szemét Potyelkovról, sántítva gyorsan biceget feléje. Minájev hátulról átölelte a vállát, kezét hátra csavarta, és dulakodva vette el tőle a revolvert. Elhomályosult tekintettel nézett Grigori szemébe, és lihegve kérdezte: hát mit gondoltál? Hogy lesz? Thank you.
szárnyok keservét, mindegy szálig! Az anyok keservét, mindegy szállít!
A tavasz felmetszette a folyók ereit. Üdítőbbek lettek a napok, harsányabban csobogtak a zöld hegyi patakok. A nap észrevehetően megvörösödött, leved lett róla a betegesen sárga szín. A napsugarak kalásza sörtésebb lett, már meleg tűként szúrta az embert. Délben párállott az átforrósodott szántás, kibírhatatlanul ragyogott a lyukacsos, pikkelyes hó. Az édeskés nedvel teleitatott levegő sűrű volt és zamatos. Grigori a nyári úton vezette ezredét. Messzi a szélmalom feszületformájú vitorláján túl laza csatarendbe fejlődtek a vörösök lovas osztagai. Szviridov falunál küszöbön állott a harc. Grigori nem értett hozzá, hogyan kell messziről irányítani a csatát. Legalábbis ő maga így vélekedett. Maga vezette harcba a vesenszkajaiakat, a legveszélyesebb pontokat tömte be velük. Így aztán a harc általános irányítás nélkül ment végbe. Minden egyes ezred megszegte az előzetes megállapodást, és aszerint tevékenykedett, ahogyan a körülmények alakultak. Front nem volt. Ez lehetővé tette a nagyszabású manőverezés kibontakozását. A teménytelen lovasság, Grigori osztagában ez a fegyver nem volt túlsúlyban, igen komoly előnynek számított. Grigori kihasználta ezt az előnyt. Elhatározta, hogy kozák módra visel hadat. Átkarolja a szárnyakat, behatol az ellenség hátába, szétzúzza a hadtávvonatokat, éjjeli rajtaütésekkel fogja nyugtalanítani és demoralizálni a vörösöket. De Szviridov alatt változtatott a taktikán. Sebes vágtában vezette ki a hadállásokba a századokat, az egyiket a faluban hagyta, megparancsolta, hogy szálljanak le a lóról, a kertben álljanak lesben, de előbb küldjék el a lovakat a falu belsejébe, a védettebb udvarokba. A másik két századdal felrúgtatott a szélmalomtól félverstányira emelkedő halomra, és fokozatosan beleavatkozott a harcba. Vele szemben két századnál valamivel nagyobb vörös lovas csapat állt. Ezek nem hopjoriak voltak. Grigori a távcsövön kurtára vágott farkú, nem donias termetű muszkalovakat látott. Márpedig a kozák sohasem nyírja a lófarkát, nem rútítja el a paripa szépségét. Következésképpen vagy a 13. lovas ezred támadott, vagy pedig újonnan érkezett csapatok. Grigori a halomról távcsövén át szemügyre vette a terepet. Nyeregből mindig tágasabbnak tetszett a föld, és biztosabbnak érezte magát, amikor csizmája orra a kengyelben nyugodott. Másfél verszta választotta el Grigorit a lovasrohamra készülő vörösöktől. Grigori az ősi szabály szerint sietve fejlesztette fel századait. Lándzsája nem mindegyik kozáknak volt, de akiknek volt, azokat az első sorba tolták. Vagy 10 ölnyire előre lovagoltak. Grigori az első sor elé rúgtatott. Félfordulatban megállt, és kivonta kardját. Lassú vigetésben, utánam, indulj! Az első pillanatban megbotlott a lova, mert hólepte hörcsögjukba süppett a lába. Grigori kiegyenesedett a nyerekben, elsápadt dühében, és a kardlappal ráhúzott a lóra. Az egyik vesenszkajaitól elvett jóvérű, szilai katonaló volt nyerge alatt, de Grigori titkolt bizalmatlanságot táplálta paripával szemben. Tudta, hogy a ló 2 nap alatt nem szokhatott hozzá, sőt, ő sem tanulmányozta a paripa természetét és viselkedését. Félt, hogy ez az idegen mén nem fogja félszóból, a kantárszár parányi moccantásából megérteni úgy, ahogy megértette a másik, amelyiket Csisztyakovónál lőttek ki alóla. Miután a lapos karcsapás felbőszítette a lovat, és a kantárszárra ügyet sem vetve vágtába lendült, Grigoriban meghűlt a vér, és kissé kijött a sodrából. Jégre visz engem ez a dög, nyilallott belé a szúrós gondolat. De minél tovább és minél egyenletesebben feküdt bele a mén a lendületes vágtatásba, annál inkább engedelmeskedett a robogását irányító kéz alig észrevehető moccanásának, annál biztosabbnak, higgadtabbnak érezte magát Grigori. Tekintete egy másodpercre elszakadt az ellenség szembeszáguldó hullámzó, széttöredező csatasorától, és lova nyakán siklott végig a szeme. A csődör szorosan, vadul hátra csapta sárga fülét. Nyaka ütemesen meg-megvonaglott, mintha mészáros bárgya alá nyújtotta volna. Grigori felegyenesedett a nyerekben. Mohón szívta tüdejébe a levegőt, mélyen a kengyelbe dugta csizmáját. Hátra nézett. Hányszor látta már maga mögött a lovak és a lovasok egybeolvadt lavináját, és mindannyiszor összeszorította szívét valami állati vadizgalom, megmagyarázhatatlan érzése. A közelgő veszélytől való félelem. Valahányszor nekiéreztette lovát, a belső átalakulás megfoghatatlan mozzanata ment végbe benne, mi alatt az ellenség felé repült. A józan ész, a hidegvér, a körültekintés mind cserben hagyta Grigorit e szörnyű pillanatban, és az állati ösztön vette át akarata irányítását, osztatlanul és lenyűgözően. Ha roham idején valaki távolabbról szemlélhette volna Grigorit, biztosan azt hitte volna, hogy mozdulatait hideg értelem irányítja, mely nem zökken ki a sodrából soha. Ennyire biztosnak, kiszámítottnak és körültekintőnek látszott kívülről minden moccanása. A két fél közötti távolság megkönnyebbítő gyorsasággal csökkent. Mind nagyobbra nőtt a lovak és lovasok alakja. A hólepte dudvás falusi csorda legelő kurta darabját, amely még a két lovas csatasor közt maradt, mohón falták a lópaták. Grigori észrevette egy lovast, aki mint egy 3 lóhosszal vágtatott százada előtt. Termetes, sötét almás pejcsődőre kurtákat szökkent, mint a farkas. A lovas megsuhogtatta tiszti kardját a levegőben, az ezüst hüvely a kengyelhez verődve fityegett, és szikrázva villogott a napon. Egy pillanat múlva Grigori felismerte a lovast. Pyotr Szemiglazov volt, egy kargínszkajai inogorodnyi kommunista. 17-ben ő volt az első, aki megjött a német háborúból. Az akkor még 24 éves legény addig sohasem látott lápóját viselt. Bolsevik meggyőződést és szilárd frontharcos erejét hozott magával. Meg is maradt bolseviknak. A vörös hadseregben szolgált, és a felkelés előtt azért jött haza csapatától, hogy a városban megszervezze a szovjet rendszert. Ez a Szemiglazov vágtatott Grigori felé, maga biztosan irányította csődörét, és hatásosan rázta egy házkutatás során zsákmányolt tiszti kardját, amely csakis parádéra volt alkalmas. Grigori szorosan összepréselt fogait kivicsorítva kissé megemelte a kantárt, és a mén engedelmesen fokozta az iramot.
Oh,
Grigorijnak volt egy sajátos szokása, amelyet lovasrohamkor alkalmazni szokott. Csak olyankor folyamodott hozzá, ha ösztönével vagy pillantásával megsejtette az erős ellenfelet, vagy amikor halálos biztonsággal akart rá lesújtani, mindenáron egyetlen csapással akarta ketté hasítani. Grigori gyermekkora óta balkezes volt. Balkézzel fogta meg a kanalat, azzal vetett keresztet is. Pantyelej Prokofjevics kegyetlenül elelnadrágolta miatta, még az egyivású gyerkőcök is setegriskának csúfolták. A sok verés, szidás, úgy látszik, nagyon hatott a zsenge korú Grigorira. Mióta betöltötte a 10 esztendőt, a setegúny névvel levedlett róla az a szokása is, hogy a bal kezét használja a jobb helyett. De a legutóbbi időkig sikerrel tudott végezni baljával mindent, amit jobbal csinált, sőt, a bal keze még erősebb is volt. Lovasrohamkor Grigori mindig változatlan sikerrel használta ki ezt az előnyét. Ha a kiszemelt ellenfél ellen szöktette lovát, balról került, mint mindenki más, hogy aztán jobbjával sújtson le rá. Ugyanerre iparkodott az is, akivel Grigorinak össze kellett csapnia. Nos hát, mikor az ellenségtől már csak vagy 10 öl választotta el, és az ellenfél már kissé oldalt hajolt és ütésre emelte kardját, Grigori hirtelen, de lágy fordulattal jobbról került, a szabját meg átdobta bal kezébe. A megrökönyödött ellenfél helyzetet változtat. Kényelmetlen a lófején keresztül jobbról balra vágnia, elveszíti biztonságát, és már is a halál lehel az arcába. Grigori iszonyú erővel suhint, ütése vág, és földre sújt. Sohasem dugta át csuklóját a kard kosarán, hogy könnyű legyen a kardot egyik kezéből a másikba dobni, egyetlen rövid, megfoghatatlan pillanat alatt. Tudta, hogy erős ütés esetén, ha nem helyes szögben dől a kard, kipattan a kézből, sőt, a csukló is kificamodik. Ismerte azt a fogást, amely csak nagyon kevésnek sikerül. Hogyan kell az ellenség kezéből alig észrevehető mozdulattal kiütni a fegyvert, vagy rövid és gyenge érintéssel megbénítani a karját. Sokat tudott Grigori abból a tudományból, amely arra tanít, hogy kell embereket hideg fegyverrel halálba küldeni. vesszőt metsz a kozák, a huszárvágásra egyenest esik le a ferdén lecsapott csemete, megserezzen, nem rázza meg a szárát. Hegyes végével puhán fúródik a homokba a törzs mellé, merről leszelte a kozák szabjája. Így hult ágaskodó ménye alá a kalmük arcú, szép Szemiglazov. Lassan csúszott le a nyerekből, összeszorította tenyerével ferdén átmetszett melkasát. A halál hidege lengte körül testét. Grigori abban a pillanatban már fel is egyenesedett a nyerekben, felállt a kengyelben. Vakon robogott felé egy másik, aki már nem bírta fékezni lovát. Grigori a magasra vetett tajtékos lófeje mögött még nem is látta a lovast, de látta a szabja görbe sávját és sötét vájatait. Teljes erőből megrántotta a kantárt, felfogta és elhárította az ütést. Jobb kezébe kapta a gyeplőt, és a lehajló, borotvált, vörös nyakra sújtott. Ő volt az első, aki kivágtatott a szétzilálódott, összekeveredett tömegből. Lovak és lovasok kavargó tömkelege tárult szeme elé. Tenyerében ideges viszketés bujkált, hüvelyébe dugta kardját, lekapta mauzerét, és teljes iramban hajszolta visszafelé a lovat. Nyomában száguldott a többi kozák is. A századok rendetlenül özönlöttek vissza, itt is, ott is egy-egy fehér szalagos kucsma vagy süveg bukkant elő, mely búsan borult a ló nyakára. Grigori mellett elvágtatott egy rókakucsmás, kekiködmönös ismerős őrmester. Fülét és orcáját kettészelték, egészen az állig. Mellén, mintha egy kosár érett medgyet nyomkodtak volna széjjel. Kivicsorított fogát is bíborvörös máz vonta be. A megingott és félig már futásnak eredt vörösök megfordították lovukat. A kozákok visszavonulása üldözésre tüzelte őket. Egy kissé hátrább maradt kozákot, mintha fergeteg tépett volna le lováról. A robogó paripák a hóba tiporták. Már itt a falu, itt vannak a kertek fekete kúpjai, a kis kápolna a dombon, meg a széles mellékutca. A liget sövényéig, ahol az egyik század lesben állt, már alig 100 öl maradt. A lovak hátáról véres tajték csöpög. Grigori nyargaltában bőszen nyomkodta a mauzer ravaszát, gyorsan tokjába dugta a csütörtököt mondó fegyvert, haránt akadt bele a töltény, és félelmesen üvöltötte. Szétválni! A kozák századok egybeolvadó özöne, mint a folyó árja, ha sziklába ütközik, simán két ágra szakadt, és csupaszon hagyta a vörös lovasok csatasorait, amelyekre a lesben álló osztag sortüzet zúdított a sövény mögül. Ellobbant a második sortűz, aztán a harmadik. Ordítás. Egy ló bukfencet vet a rajta ülő vörös katonával. Egy másik kanca térde berodjan, feje fülig süpped a hóba. A golyózápor még három vagy négy vörös katonát tép le a nyerekből. Amíg a többiek teljes iramban vágtatva összetorlódtak és megfordították lovukat, a kozákok rájuk lövöldöztek egy-egy tár töltényt és elcsitultak. Alig kiáltotta Grigori elcsukló hangján, század, ezer meg ezer lóláb megfordult, a hirtelen kanyarodással megporhanyította a havat, és már is a vörösök nyomába eredt. De a kozákok nem szívesen vállalkoztak az üldözésre, kimerültek a lovak. Másfél verstányi nyargalás után visszafordultak. Levetkeztették az elesett vörös katonákat, lenyergelték az elhullott lovakat. Három sebesültet a félkarú aljoska Samil vágott végképp agyon. Arccal a sövény felé állította őket, és sorba lekaszabolta mind. A felkoncoltak mellett még sokáig tolongtak a kozákok, cigarettáztak, vizsgálgatták a hullákat. Mind a három testen egyforma volt a halál rovása. A törzs ferdén ketté vált, váltól kötésig. Háromból hatot csináltam, hetvenkedett Aljoska sűrűn pislogó szemmel, vonagló arccal. Hízelegve kínálták dohánnyal. Leplezetlen csodálattal tekingettek Aljoska kicsiny öklére, mely akkora volt, mint egy megtermett sártök, meg a kaftán szétfeszítő, domború melkasára. We'll be right back. Sövény mellett, köpennyel letakarva reszkedtek az izzadt lovak. A kozákok feszesre húzták a hevedert. A mellékutcában egy kútnál sorba álltak a vízért. Sokan kantárszáron vezették alig vánszorgó, fáradt lovukat. Grigori Prohorral meg öt másik kozákkal előre lovagolt. Mintha kötés húlt volna le a szeméről. Megint ugyanúgy látta az egész világnak világító napot, mint a roham előtt. Megint észrevette a szalmakazlak tövében kissé megolvadt havat. Hallotta a verebek tavaszias csiripelését faluszerte. Érezte a küszöbön álló tavasz finom illatát. Az élet a maga teljében tért visszafeléje, nem törte. Nem halványította meg az imént kiontott vér, sőt, még kacérabban kecsegtette Grigorit szűkös és csalóka örömeivel. A felengedett föld fekete alapján az ott maradt hófolt mindig csábítóbban és élesebben virít.
Mit gondoltál? Hogy lesz?
Vörösök és fehérek. Mihály Solohov Csendes Don című regényének részleteit Szakácsi Sándor mondta el Makai Imre fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.